Áldott legyen az Isten a sok gyermekért, és hadd imádkozzunk, hogy Isten áldja őket meg a foglalkozáson. Szeretnék most értük imádkozni a tanítókért, a gyerekekért. Uram, köszönöm az előző perceket. Köszönjük, hogy együtt imádhatunk és dicsőíthetünk téged gyermekeinkkel. És köszönjük, hogy most ők is igét hallgatnak, csak más formában, nekik szóló nyelven. De adj nekünk olyan gyermeki hitet és szívet, hogy gyermeki szívvel is hittel tudjuk befogadni itt mi is, felnőttek a te szavadat, a te igédet. Amen. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és óriási hála van a szívemben azért, hogy nagy erőkkel szólhatott Isten szava, Isten igéje, élő igéje ma egy hete. Nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam a gyülekeztagoktól is, de én magam is átéltem ezt, miután visszahallgattam a múlt vasárnap Isten tiszteletet. Legyen áldott Isten minden jó és tökéletes ajándékáért. Lehet menni a vissza legelejére, a szándékos, hogy nem itt kezdem. Mielőtt még rátérnék a mai témára, lehet, hogy többetekben kérdés az, hogy hát a Nehémiás könyvét tanulmányozzuk, de hát van ott egy 7. fejezet, és most én egyből a 8. fejezetet fogom olvasni, és a 9. fejezet elejét. És lehet, hogy többetekben kérdés, hogy miért nem veszem át a 7. fejezetet az egész gyülekezettel. Már volt egy hasonló szakaszunk, úgy mondtam, hogy vannak a Bibliában nem nehezen érthető, hanem nehezen olvasható szakaszok. Néztünk egy ilyen szakaszt már Nehémiás könyvéből, ahol megnéztük azt a 41 építő csapatot, akik építették egy időben a várfalat. Fontos volt, hogy egy időben épüljön, hogy majd aztán lehessen be is zárni és nyitni kapukkal ezt a várat. És a 7. fejezet megint egy ilyen nem nehezen érthető, hanem inkább nehezen olvasható szakasz. 72-3 ige vers, egy nagyon hosszú fejezet, és nagyon-nagyon sok név van benne. Rengeteg családnév és szám. Egy-egy családfő és annak a leszármazottai, az utódai. És szeretnék ez néhány szót fűzni, mert hogyha mozogtok velem együtt a Nehémiás könyvében, bizonyára olvastátok ezt a szakaszt, és akkor lehet kérdésben, hogy de most miért fáraszt engem Isten Nehémiás könyve 7. fejezetével? Csak szimszavakból szeretnék nektek egy néhány gondolatot megosztani 7. fejezetről, és akkor belevágunk a mai témánkba. Így kezdődik ez a fejezet. A város igen nagy kiterjedésű, de gyér népességi volt, és a házak még nem voltak fölépítve. Ekkor Isten azt a gondolatot adta nekem, hogy gyűjtsem össze az előkelőket, az előjárókat és a népet, hogy származási jegyzéket készítsünk. Megtaláltam a származási jegyzékét azoknak, akik elsőként értek haza, és abban ezt találtam följegyezve. Azért tartottam fontosnak ezt megmutatni nektek, mert azt mondja Nehémiás, hogy Isten azt a gondolatot adta nekem, hogy gyűjtsem össze az előket, az előjárókat és a népet, hogy származási jegyzéket készítsünk. És érdekes, hogy Isten adta ezt a gondolatot. Volt egy másik hely, ahol Dávid önkényesen megszámlálta a népet, főleg a férfiakat, a katonákat, hogy láss, hogy kikből is áll, és ott Isten nagyon durván reagált erre, keményen Dávidnak erre a népszámlálására, de itt Isten adta ezt a gondolatot Nehémiásnak. És feltettük a kérdés, hogy miért. És akkor engedjétek meg, hogy néhány szót szóljak, és aztán belevágunk a mai témánkba. A származási jegyzék, vagy a hazatértek névsorának a tanulságai. Ha elolvasod ezt a hosszú-hosszú fejezetet, ilyen kérdésekre kapsz választ. Kik vagyunk? Ez az identitás kérdés. A második, honnan jövünk? Mik a gyökereink? Kinek ki az őse? Egészen visszamenve a 12 törzsre. Hányan vagyunk? Kikre számíthatunk? Vagy kik számíthatnak ránk? És van egy utolsó statisztikai adat ebben a fejezetben. Milyen áldozatot hozunk a közösség értekében? Pontosabban milyen az értékrendünk? És hadd mondjam nektek, hogy ez is lehet Isten szerinti. A gyülekezeteknek nem az a dolga, hogy beteges statisztikákat készítsenek állandóan, de mégis van értelme, feltesszük azt a kérdést, hogy kik vagyunk. Ki vagyok én? Az identitás kérdésére válaszolni. Aztán honnan jövök? Szükséges néha gyökereinkről is beszélni. Az élet nem velünk kezdődött el, és valószínűleg nem is velünk fog véget érni. Nem mi kezdtük el a történelmet, azt Isten indította útjának. És nagyon fontosak a gyökerek. A zsidók ebben rendkívül következetesek. Mai nap is vannak olyan zsidók, akik visszavezetik még 12 törzsre is az eredetüket, a származásukat. Pál odáig elmegy, hogy elmondja, hogy Beniámin törzséből való. Tehát nagyon pontosan nyilvántartotta ezt. Aztán hányan vagyunk? Kikre számíthatunk? Ez azért nagyon fontos, hogy a gyülekezet ne egy arctalan tömeg legyen. Azért vannak házi csoportjaink, azért törekszünk ilyen módon is pásztorolni a közösséget. Mert amikor elkezd nőni a gyülekezet, nagyon könnyen válhat egy arctalan tömeggé. Könnyen kerülünk olyan helyzetbe, hogy valaki jön, és úgy tűnik el, hogy senki nem veszi észre, és az nagyon nem jó. Egy családban nem történhet olyat, hogy egy gyerek eltűnik, és ne vegyék észre a testvérek, vagy a szülők. És ha a gyülekezet Krisztus családja, néha ez is fontos, hogy megnézni, kik vagyunk, kikre számíthatunk. Ilyen értelemben van létjogosultság. Egy pásztor, amikor betereli este a juhait, akkor megszámolja. Meg szokta számolni, hogy tudja, hogy együtt van, meg vagyunk. Tehát van értelme ennek. És van itt még egy utolsó gondolat, milyen áldozatot hozunk, milyen az értékrendünk. Hadd mutassak nektek egy érdekes megfigyelést, remélem, hogy ott is megjelenik, hogy lássam. Nézzétek meg, mit mond a végén. A családvők egy része adakozott az építkezésre. A királyi helytartó 1000 aranydrachmát adott át a kincstárnak, meg 50 hintőedényt és 530 papi köntöst. Néhány családfő 20 000 aranydrachmát és 2200 ezüstminát adott az építkezés költségeire, a nép többi része pedig 20 000 aranydrachmát, 2000 ezüstminát és 67 papi köntöst adott. Szó van itt a királyi helytartóról, és az érdekes megfigyelni, mindenki a képességéhez és erejéhez mérten vette ki a részét a várfal építésben. A királyi helytartó az ő anyagi képessége szerint egymag adott 1000 aranydrachmát. Aztán utána jönnek a családfők, vagy az előkelők, akik 20 000 aranydrachmát adtak, és 2200 ezüstminát. Az körülbelül másfél tonna, ez a 2000 ezüstmina, másfél tonna arany. De itt ez a 20 000 aranydrachma pedig 100, körülbelül 160 kiló arany, amit a családfők, az előkelő családfők. És utána a nép többi része pedig 20 000 aranydrachmát adott, és 2000 ezüstminát. Tehát kivették a részüket mindenki a képessége szerint. Ez azt jelenti, hogy volt egy egészséges értékrendjük. És hadd mondjam nektek, hogy az a család, ahol mindenki csak ki akar venni a közösből, de senki nem tesz bele, az a család össze fog dőlni. Ez ilyen. Ha egy családban mindenki csak azt nézi, hogy milyen hasznot húzhatok én ebből a családból, de senki nem teszi bele a maga áldozatát, legyen az engedelmesség, szellemi képesség, anyagi képesség, ha nem tesz, egy gyülekezet olyan mértékben tud virulni, Isten népe olyan mértékben tud virulni, amilyen mértékben mindenki a saját képessége szerint, hangsúlyozom, a saját képessége szerint részt vesz. Hadd mondjak nektek egy érdekes dolgot. Ennek az imáz építésének egészen másként örülnek azok, akik részt vettek az építésében és adakoztak rá. Miért? Mert benne van az áldozatuk. Az óvodának, az ifjúsági térnek egészen másként tud örülni az, aki részt vett az építésem és adokozott rá, mert benne van az áldozata. És akkor hadd hozzak egy alkalmazást. Decemberben ki fog legjobban örülni az imázban a melegnek? Vagy másként fog örülni a melegnek? Aki azt mondja, hogy én erre szeretnék áldozni, nem tudom, értitek? Tehát, hogy ez egy ilyen természetes dolog, és nehogy félreértsetek, én nem... senkinek. Én 20 éve vagyok most már lassan Kecskeméten, soha, de soha nem néztem, és nem is fogom megnézni, ki mikor mennyit adakozik. Én nem turkálok senki zsebébe, de egy dolgot szeretnék nektek mondani, hogy olyan mértékben tudsz örülni a közösség áldásainak, amilyen mértékben kiveszed benne a részed. Ez egy természetes dolog. Hát ennyit szerettem hozzáfűzni, hogy vannak ezeknek a fejezeteknek is üzenetei, és ezért nem olvastam fel, hogy most egész vasárnap erről prédikáljak, hanem megyünk tovább, jó? És elérkeztünk a mai témánkhoz. Romprevenció. Megelőzhetőek a romok? Ez egy nagyon fontos kérdés. És ahogy fogom olvasni az igét, majd rájöztök, hogy valami miért választotta ezeket az énekeket, mert az énekek azok már nagyon sok mindent elmondtak a mai igéből. Úgyhogy, ha van Bibliátok, nyissátok ki, tényleg nyissátok ki, tehát ne kíméljétek meg magatokat a Bibliátoktól, és aztán a Biblia se kímélje meg minket magától. Nyissátok ki a Bibliátokat, ahol olvassátok az igét, és szeretném most Isten igét olvasni. A Nehémiás 8. fejezeti, könyvének 8. fejezetét olvassuk, és a 9. fejezetnek egy rövid kis szakaszát, az első 3 versét. Most lehet, hogy furcsa dolgot kérek. Azért kérem, hogy álljatok fel, mert utána rá fogjatok jönni az igéből, hogy miért kérem, hogy álljatok föl. Na, hallgassuk Isten igét figyelmesen. Akkor az egész nép egy emberként összegyűlt a vízikapu előtti téren, és azt mondták Esdrásnak, az írástudónak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, amelyet az Úr adott Izraelnek. A 7. hónap első napján tehát odavitte Esdrás pap a törvényt a gyülekezet elé, amely olyan férfiakból és nőkből állt, akik mindnyájan meg tudták érteni a hallottakat. Felolvasta azt a vízikapu előtti téren, víradattól délig, azok előtt a férfiak és nők előtt, akik meg tudták azt érteni. Az egész nép figyelemmel hallgatta a törvénykönyvet. Esdrás, az írástudó, egy erre az alkalomra készített szószéken állt, mellette pedig jobb felől Mattitjá, Semma, Anájá, Uriá, Hilkiá, Maaszeiá, bal felől pedig Pedájá, Misael, Malkiá, Hásum, Hasbaddáná, Zekarja és Mesullám állt. Esdrás az egész nép szeme láttára nyitotta föl a könyvet, mert az egész népnél magasabban volt. Amikor fölnyitotta, fölállt az egész nép. És amikor Esdrás áldotta az Urat, a nagy Istent, az egész nép mit csinált? Fölmerem a kezekkel, ezt mondta, emeljétek fel a kezeteket. Amen, 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 ezt mondták, ugye? Érdekes látni ezt. Meghajoltak, és arccal a földre borultak az Úr előtt. Jesua, Báni, Sérébia, Jámin, Akkub, Sabbetaj, Hódéjá, Maaszéjá, Kelitá, Azarjá, Józabát, Hálán, Pelájá és a léviták magyarázták a népnek a törvényt, miközben a nép a helyén állt. Szakaszokra osztva olvasták a könyvet, Isten törvényét, és úgy magyarázták, hogy a nép megértette az olvasottakat. Akkor Nehémiás, a király helytartó, és Esdrás pap, az írástudó, meg a léviták, akik elmagyarázták a törvényt a népnek, így szóltak az egész néphez. Az Úrnak, a ti isteneteknek szent napja ez. Ne gyászoljatok, és ne sírjatok, ugyanis az egész nép sírva hallgatta végig a törvényt, szavait. Majd ezt mondták nekik, menjetek, egyetek valami finomat, igyatok valami jót, és jutassatok belül azoknak is, akiknek nincs, mert a mi Urunk szent napja ez. Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való örvendezés a ti menedéketek. A léviták így csitítgatták az egész népet, csillapodjatok, mert szent ez a nap, és ne bánkódjatok. Ekkor elment az egész nép, hogy egyenek, igyanak, és másoknak is jutassanak belőle, és nagy örömünnepet tartsanak, mert megértették mindazt, amire oktatták őket. Másnap azután összegyűltek az egész nép családfő, papok és a léviták Esdrásnál, az írástudónál, hogy még jobban megértsék a törvény szavait. Ekkor megírva találták a törvénybe, mert az Úr Mózes által adott, hogy a 7. hónapban levő ünnepen lomsátrakban kell lakniuk az Izrael fiainak. Kiirdették és közhíretették ezért minden városban, meg Jeruzsálemben. Menjetek ki a hegyekbe, hozzatok olajfa, vadolajfa, mirtusz és pálmaágakat, meg más sűrű lombú faágakat, és készítsetek lomsátrakat, ahogyan megvan írva. Kiment azért az egész nép, ágakat hoztak, és lomsátrakat készítettek maguknak, mindenki a háza tetején vagy az udvarán, az Isten háza udvarán és a vízikapu meg az Efraim kapu előtti téren. Lomsátrakat készítettek, tehát a fogságból hazatért egész gyülekezet, és lomsátrakban lakott. Bizony nem tettek így Izrael fia Józsénak, Nun fiának az ide óta egészen eddig. Igen nagy volt az öröm. Nap-nap után olvasták az Isten törvénykönyvét. Az első naptól az utolsó napig. 7 napon át ünnepeltek, a 8. nap pedig törvényben előírt ünnepnap volt. Ennek a hónapnak 24. napján összegyűltek Izrael fiai, és böjtöltek, zsákruhát öltöttek, és port hintettek magukra. Izrael utódai elkülönültek minden idegentől, azután előállva vallást tettek vétkeikről és őseik bűneiről. Majd a nap 40. részén állt, a helyükön álltak, és felolvastak nekik Istenünknek az Úrnak törvénykönyvéből. 4. részén át pedig hitvallást tettek, újra és újra leborulva közben Istenünk az Úr előtt. Uram, kérlek téged, ezt a történetet, ezt a nagyon gazdag, sűrű igét fordítsd le. Én hiszem, hogy már beszéltél hozzánk. Hiszem, hogy már pusztán az ige olvasása ki tud váltani, ha kell bűnbánatot, ha kell sírást, ha kell örömöt, mert ilyen a te szabad, élet és lélek a te beszéded. Vágyunk arra, hogy veled találkozzunk. Köszönjük, Uram, hogy a Biblia szerzője te vagy. És ma, amikor ezt az igét olvastuk, akkor veled találkoztunk. És arra vágyunk, hogy a következő percekben te beszélgess velünk, és engedd megértenünk a szívünkkel, amit szeretnél az életünkben. Amen. Foglaljatok helyet. Egy nagyon-nagyon áldott és kedves testvérem a gyülekezetből egy nagyon fontos kérdést tett fel nekem a Nehémiás könyve kapcsán, és aztán rájöttem, ez a kérdés elkezdett bennem egyre jobban dolgozni. A kérdése így szólt, Isten csak romokból építhet valami szépet? Mert a Nehémiás könyve mégiscsak arról szól, hogy Izrael népe vétkezett, bálványt imádott, nem tudott ebből kigyógyulni, és Isten ezért elvitte őket Babilóniába, hogy kigyógyíts őket a hűtlenségből, hogy meggyógyítsa a hűtlen szívüket. Kivitte őket a pusztába, hogy szívükre beszéljen, hogy kiszedje a szájukból a baálok, aserák, molok nevét, megszabadíts őket bálványaiktól, hogy teljes szívvel imádják Istent. És ezt csak úgy tudta megtenni Isten, hogy Babilónia lerohanta Jeruzsálemet, fölégette ezt a várost, lerombolta a várfalait, fölégette a kapuit, és a templomot teljesen lebontotta. És ez volt a kérdés az én testemnek, ami egy fájdalmas kérdés, meg jogos kérdés, Isten csak romokból épített valami szépet. És én nagyon örülök annak, hogy Isten ezek által, az igék által sokatokat megszólít, akik szembekkel nézettek a múltatok romjaival, és Isten arra tétott bennünket eddig, hogy ne érjük be az, hogy Isten megbocsát és megtisztít, hanem gyűrjük fel az ingünk ujját, és merjünk szembenézni a bűneink következményeivel is, és merjünk Isten segítségével romokat eltakarítani, és romokból valami újat, dicsőségeset építeni Istennel, mert megdicsül benne. Tehát a kérdés az, hogy elkerülhetetlenek a romok? Isten csak a romok újjáépítésében dicsül meg? A csöndes, hűséges életben nem dicsül meg Isten? Mindig szükség van romokra, vagy megelőzhetőek? És érdekes, hogy ez a kérdés engem már gyerekkoromban is foglalkoztatott. Nagyon sajátos módon. Amikor hallottam némeknek a történetét, hogy milyen mélységekből, alkoholizmusból, öngyilkosságból, szuicid, önpusztító életből hozta ki őket, akkor volt bennem egy ilyen, most lehet, hogy furcsa, amit mondok nektek, egy ilyen kisebb rendőrségi érzés, hogy nekem nincs ilyen drámai sztorim. Hát, hogy én nem akartam se öngyilkos lenni, se nem csajoztam, se nem tudtam milyeket felvonultatni az életemben, ilyen nagy drámákat, hogy elváltam, meg mit tudom, meg... Tehát nem tudtam, és akkor emlékszem arra, hogy volt egy időszak, hogy elkezdtem kicsit színezni a tanúság tételeimet, próbáltam egy kicsit drámaibbá tenni a sztorit. Na, hogy mondjam, nem tudtam azt mondani, hogy most, hogy mondjam, hogy bankot raboltam, miközben annyit csináltam, hogy nem adtam anyukámnak vissza, de az is lopás, nem? Most hogy mondjam el drámai módon azt, hogy loptam? Hát elmondom azt, hogy nem adtam vissza, mindenki azt mondja, ó, drága kicsi gyereket. Értitek? És És ez a nagy kérdés, hogy mindig drámából kell hazajönni. Hadd mutassak nektek bibliai példákat. Ott meg Jákob. Hát Jákobnak igen-igen kacifántos élete van. Szóval elég szaftos sztorik kísérik az életét. Maradjunk ennyiben. Még eljut a jabók révére, nem? Józsefnél nem látunk ilyen irdatlan kilengéseket. A körülményeiben nagy kilengések vannak. Iszonyatos. De az élete azt mondja, de az Úr Józseffel volt. A kérdés az, csak Jákob nagy drámájában dicsül meg az Isten, abban, hogy de Jákobból Izrael lesz, vagy megdicsőhet József életében is. Vagy ott van Mózes élete. Hát azért mégiscsak egy gyilkos, meg neki is azért vannak ilyen érdekes kilengései. Józsefnek nincsen ilyen múltja. És akkor oda kell menjen József után, akinek nem voltak ilyen rettetes romok az életében. De ugyanúgy hiteles embere volt Istennek. Hozok újszövetségi példát. Ott van Péter és János. Péter életében vannak ilyen nagy magaslatok, kiugrások, és piszkosú nagy bukás, amikor megtagadja Jézust azon az éjszak. Ez egy dráma. János életében nem olvasunk ilyet. És mégis mind a kettő életében megdicsül az Isten. És ma valahogy erről szeretnék nektek szólni, hogy meg lehet előzni a romokat. Szeretném megbátorítani a fiatalokat, akik még előtte vagytok az életek. Nem muszáj, hogy mondjam, úgy mondta egy református lelkész, lerágott szalámi végként megtérni. Mikor valaki jött egy elég necces múltú, éppen nagyon necces múltú hölgy, pasarétes, azt mondta, na, megjöttél, lerágott szalámi vég. Hát én nem tartom ezt olyan szép mondatnak a drága lelkész testvértől, mert ez nem egy szép mondat, de nem muszáj így megtérni. Hadd mondjam nektek, fiatalok, hogy lehet Józsefként élni. Lehet Józsuéként élni, lehet Jánosként élni, volt az egyik legfiatalabb tanítvány. És hozzak ide még egy példát nektek. Az egyik legnyilvánvalóbb példa Pál és Timóteus. Ugye Pálnál olvasunk, hogy van Pál fordulat, de Timóteus fordulatról nem beszél a Biblia. Tehát nem olvastam Timóteus fordulat. Nem, nincs Timóteus fordulat. És megnézzük, hogy miért nincs. Gyertek, nézzük meg. Azt mondja Pál Timóteus, nem azt mondja, ó, drágám Timóteus, te neked nem volt dráma az életedben. Tudod, én azért, hogy mondjam, ecsmást csináltam a másik oldalt. Nézzétek, mit mond Pál Timóteusról. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélkül hit, ami először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Drága anyukák, drága nagymamák, azt mondják sok, hogy Timóteusnak nem volt hívő az apja. És egy ilyen nagymama és egy ilyen anyuka mellett ez a gyerek magába szívta az Isten szavát és igéjét. Nem tudjuk, hogy tért meg. Bizony, nem volt ilyen nagy pálfordulat. Nem verte láncra keresztényeket, nem lihegett öldökléstől. De mégis megtért. Mert nekik is meg kell térni. Aztán később azt mondja Pál, de te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván kiktől tanultad, mivel gyermekségettől ismered a szentírásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Sok-sok évvel ezelőtt Nagyváradon szolgáltam, és egy picike kis házban laktunk a bátyám albérletben, nem voltam még nős, és bekopogott hozzám Istennek egy ma nagyon áldott ember Erdélyben, egy lelkipásztor most már, akkor a kőolajkutakon dolgozott, románi kőolajkutakon, és tudtam azt, hogy olyan családban nőtt fel, ahol szó szerint ették az igét. Olyan testvérei voltak, hogy kívülről tanulták a Bibliát, képzeljétek el, úgy kapáltak, hogy na, most kezdjük a Máté evangéliumát. És akkor mondták. Egyik mondta az első fejezetet, a másik folytatta a másodikkal. Néha kapott egy sallert is a bátyjait, hogyha nem tanulta meg, szóval elég érdekes, kemény nevelés volt. És eljöttem ez a fiatal ember, hogy azt mondja, te bizonytalan vagyok az üdvösségem felől. Egy annyira tiszta, átadott szent életet élt, és azt mondja, hogy nincs katarzis az életem, mert nincs ilyen nagy és nem tudom, hogy Isten megbocsátott nekem, az ő gyermeke vagyok. Ma Isten neki különleges eszköze. Merem azt mondani, hogy Erdélyben az a lelkész, aki legjobban ismeri a Bibliát, meg a teológiában rendkívül mélyen művel, de hogy érdekes látni ezt, hogy mennyi gyötrődött ezen, de egy olyan család nőtt fel, a magába szívta az igét. És szeretném elmondani nektek, bátorítani nektek, hogy óriási prevenció a gyermekeink romja életében az az ége, amit elültetünk a szívükbe. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy mindig szerettem aranymondást tanulni szombat este. De mégis el kell mondjak valamit nektek. még mindig azok az aranymondások vannak legmélyebben meg bennem, amit gyerekkoromban megtanultam. De nagyon furi. És hadd bátorítsam a hívő szülőket. Sokat tehettek. Pál és Timóteus. És Timóteus egy különleges eszköze volt Istennek. Ugyanúgy, mint Pál. Nem muszáj romokká váljon az életed. És most szeretném alkalmazni ezt a mai igénkre. Az első dolog, amit meg kell értsünk a mai igéhez, meg Nehémiás könyvéhez, hogy Jeruzsálem és a templom romjai Júdá és Jahve kapcsolatának fizikai tükröződése. Hadd hozzak nektek egy ígét az Ószövetségből, Jeremiás könyvéből. Ezt a parancsot kapta Jeremiás az Úrtól. Állj ki az Úr házának kapujába, és így hirdesd ott az igét. Halljátok az Úr igét, ti judaiak mind, akik bementek ezen a kapukon, hogy leboruljatok az Úr előtt. Így szól a seregek ura, Izrael Istene, jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, akkor megengedem, hogy továbbra is ezen a helyen lakjatok. Ne bízzatok ilyen hazug szavukban. Az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt. Mert csak ha igazán megjobbítjátok útjaitokat és tetteiteket, ha egymással szemben igazságosan jártok el, ha jövevényt, az árvát és az özvegyet nem nyomjátok el, és ártatlan vért sem ontotok ezen a helyen, nem követtek más isteneket a magatok romlására, akkor megengedem, hogy ezen a helyen lakjatok. Azon a földön, amet őseiteknek adtak, öröktől fogva mindörökké. Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, öltök, paráználkodtok, hamisan esküsztök, Baálnak tömjéneztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Azután idejöttök és megálltok előttem ebben a házban, amelyet rólam neveztek el, és ezt mondjátok, megszabadultunk, de azután ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. Hát rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet rólam neveztek el, majd én is annak nézem, így szól az Úr. Miről van itt szó? Hogy Isten és a népe kapcsolata már régen romokban hever. Tele vannak bűnökkel, társadalmi bűnökkel, kapcsolati bűnökkel, morális bűnökkel, bálványimádási bűnökkel, szellemi paráznossággal, és közben mennek a templomba, és olajozottan működik minden a templomba. És azt mondják, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma. Hát az Úr velünk van. És el kell mondjam nektek azt, hogy tulajdonképpen egy fájdalmas szakadék és kettőség van a szívünk állapota és a látszat között. A látszat az, hogy minden rendben van. A templom áll, az áldozatok mennek, az engesztelés megy, a nép jön zarándok ünnepekre, jön az engesztelés ünnepekre, a kultusz működik, viszont a kapcsolat romokban hever. Azt mondja Isten, hogy tele vagytok bűnök és bálványok. A kapcsolatunk romokban hever. Ez van a felszín alatt. Ez nem látszik. És azt mondja Isten, hogy a mi kapcsolatunk belülről, bocsánat, rohad. Mert kifele olajozott ünnepek és Isten tiszteletek vannak. Azt tudnám ezt hasonlítani nektek, amikor valakinek a házassága nagy bajban van. Vannak ott hűtlenségek, házasságtörésben sok minden, bálványimádás, tehát külső személyek, de a Facebookon nagy erőkkel nyalják, falják egymást a házaspár, romantikus vacsorákról késznek selfit, mennek ide-oda a világon, mindent bizonygatják, hogy ők mennyire szeretik egymást, miközben belül mélységesen nagy bajok vannak. És el kell azt mondjam nektek, hogy erre a kettősségre, erre a fájdalmas kettősségre nagy erőkkel rá tud segíteni a torzulásra a közösségi média. A hideg kirázott, mikor valaki azt mondta nekem, hogy a Facebook a legjobban módja annak, hogy bizonyítsam, hogy én kivel vagyok kapcsolatban és hogy élek. Hát azt hittem, hogy leesek a székről. Te mondom, nekem nem kell egy Facebook kép se ahhoz, hogy a feleségem tudja, hogy én szeretem. Én nem kell üzenjek senkinek, nem kell bizonygassak senkinek, nem kell mutassak senkinek semmit. Ő tudja, hogy szeretem, hogy vele élek, hogy érte élek. Ő tudja, nem kell nekem ezt kivinni, nagyon bizonygatni a látszatokat. És hadd figyelmeztesselek benneteket, hogy kicsit vegyetek vissza, éljetek bölcsebben az úgynevezett közösségi médiával minden szempontból. Minden szempontból. Éljetek bölcsen. És hadd bátsítsak benneteket, hogy éljétek a való életeteket meg. Izrael népe nagyon-nagyon értett a látványpékséghez. Az Isten tisztelők nagyon jól működtek, az áldozatok működtek. A látvány az nagyon jó volt. Keresztény látványpékségből nagyon sok van. És tudjátok, olyan sok hatásvadász videó készül, felvételek, nagyon látványosok, nagyon bámulatosok, érzelmileg totálisan felhajzanak ezek a felvételek. És ha megkaparod a felszínt, kiderül, hogy egészen más van a felszín alatt. Amikor kultúrává és politikai termékké silányul a kereszténység, amikor kiüresedett frázisok és lózungok lesznek, azt se hiszi, aki mondja. Akkor hogy higgye az, aki hallgatja? Azt az a szomorúbb, amikor nem hiszi az, aki mondja, de aki hallgatja, az elhiszi. Ez a látszatvilág, amiben élt Izrael. És azt mondta Isten, hogy ez így nem lesz jó. És el kell mondjam nektek, nem lehet végtelenségig élni ebben a kettősségben, és ez kegyelem. Előbb-utóbb ránk dőlnek és szakadnak a látszatok fenntartását kiszolgáló templomok, várfalak, ideológiák kipukannak. Tehát nem lehet sokáig rohasztani belül a dolgokat, ami nem látszik úgy, hogy előbb ne duhadjon ránk az épület. És hadd mondjam nektek ez, egy Istennek a kegyelme az ítéletben mutatkozik meg, egy isteni törvényszerűség. Tudjátok, mi történt, amikor eljött Babilon és lebontotta a templomot? És felégette. Összhangba került a látszat és a valóság. Addig is romokba hevert Jeruzsálem, csak ez nem látszott. Itt voltak romok. Egyszerűen csak ez olyan, hogy na, válás, megvolt a vállóper, kiderült, hogy elválnak. Értitek? Van a nagy látványpékség, és ez csak kiderül, hogy ez egész nem volt igaz, csak látszott volt. Magyarán, amikor Isten megengedi a romokat, az azért engedi meg, mert kegyelmes, azért engedő ránk szakadjanak a látszatokat eltakaró a bajokat eltakaró látszatok és épületek és falak, hogy összhangba kerüljön a látszat és a valóság. És ha nem hiszed el, gyere, mutassam meg neked, hogy micsoda áldásai voltak a babiloni fogságnak. Isten az ítéletekben is kegyelmes. Még egyszer mondom, Isten ítéletében is kegyelmes. És olyan nagy dolog, amikor az ember ezt felismeri, amikor kitisztul az agya, amikor bűnbánatot tart, amikor világosságra jön, és olyan szánalmas, amikor magyarázkodunk, vitatkozunk, mindent elkövetünk, hogy a látszatokat tovább fenntartsuk. Mondok egy néhány példát. Nincs templom, nincs áldozat, nincs vallási kultusz. Ezt ők nagyon nagy tragédiaként élték meg. Húha, legyőzték az Istenünket. És tudjátok, mi van a fogságban? Van ige, van tóra, van Istennek szava népéhez. Vannak írástudók. Számunkra az írástudó szó az egy pejoratív jelentésű szó. De el kell mondjam nektek, hogy az írástudó az a fogság idei fogalom. Mi történt? Nem volt szükség papokra, mert nem volt templom, nem volt oltár, nem lehetett áldozni. Nem volt szükség rájuk, de szükség volt azokra, akik értik Isten szavát, írástudók. Ilyen írástudó volt Esdrás a mai igényben. Aki úgy olvassa az ígét, hogy a nép megért és bűnbánatra jut. Tehát nincs oltár, nincs templom, nincs áldozat, de van íge, van tóra, van Istennek szava, vannak írástudó emberek, és van testvéri közösség. A zsinagóga szó eredetileg a fogsági szó. Az első zsinagógák a fogságban keletkeztek, ezek nem épületek voltak, azt hitták zsinagógának, mikor 10 zsidó férfi összejött, volt köztük egy írástudó, az olvasta nekik az ígét, és átélték azt, hogy Isten beszél hozzánk, és van közöttünk közösség. Átélték az ígének a hatalmát, és a legfontosabb, átélték a testvéri közösség erejét, és átélték azt, hogy Isten jelen van az ő kijelentett szavában és a testvéri közösségben. Ezt nem akarták megtanulni otthon. Jobban bíztak a bárányban, jobban bíztak az oltárban, jobban bíztak a templomban, jobban bíztak a formákban, jobban bíztak a kultuszban, jobban bíztak a kulturális kereszténységbe lefordít, vagy a politikai kereszténységbe fordíthatom, ezer irányba ezt az egész gondolatsort. Miben bízol, kiben bízol, mint Istenben, meg az ő szavában. És egy olyan fura dolog történik. Hazajönnek a fogságból, felépül az oltár, ki se tudják várni a templomot, hamar oltár. hamar állítsuk helyre a papságot, kezdjük el az áldozatot, indul az áldozat, aztán hozzáépítik az oltárhoz a templomot. Most már van oltár, van templom, van áldozat, van kultuszhely. És a mai igény meg arról beszél, hogy visszamentek oda, ahol elindultak. Nincs íge. Amikor a liturgia fontosabb Isten szavánál, történhet ilyen? Hát persze! Nem kell odaig menni, amikor formák fontosabbak, zenei formák fontosabbak, amikor jobban bízol az úrvacsorában, mint a Jézusban való kapcsolatodban, amikor jobban bízik egy baptista bemerítésben, mint abban, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ez egy mindennapi életprogram. Amikor jobban bízunk szolgálatokban, és az fontossá válik, és bálványá válnak a formák és a szolgálatok, olyan könnyen be lehet ebbe csúszni. És fontos megértenétek ma azt, hogy Isten elválaszthatatlan az ő szavától. Nem szeretem és tisztelem Istent, ha nem szeretem és nem tisztelem az ő szavát. Olyan gyönyörű tanítást hallottatok ma, nem is gyönyörű, erőteljes, az igáról. És jó ez a magyar nyelv, ige is iga. Az ige igája isteni kereteket, feladatokat és célokat ad az életünknek. Az iga az nem csak egy eszköz arra, hogy nagy terheket könnyebben tudjunk vinni. És hogy hallottuk ma egy hete Jézussal vinni, az ő igájába, dugjam be a fejem, nem más igába. Hanem az egy, van egy szöge. Így kihúzzák a szöget, beterelik a haszonállatot, és utána azt a szöget leeresztik, ami keretet ad. Keretet ad. Az ige adja az isteni kereteit az életünknek. Hadd mondjam neked, utalva ma egy heti tanításra, nem lehet Krisztussal járni Krisztus igája nélkül. Nem tudom, tudjátok, hogy honnan ered a szó, hogy szélhámos. Amikor nevelik a lovakat, akkor a lovakat befogják a hámba, azt, aki valóban húz, és a csikót egy ilyen szárszallagon hozzákötik ahhoz a lóhoz, aki valóban húz a szekeret. És ő csak úgy futkorászik szép könnyedén a valódi teherhordó állat mellett, ide is írtam, látszatra húz a ténylegesen húzó ló vagy lovak mellett. És hadd mondjam neked, hogy szélhámos kereszténység az a Krisztus követés, amiben nem vesszük fel az igáját. Csak látszatra követjük őt. És most szeretném kibontani az igét röviden a számatokra lépésről lépésre. Mit üzent nekem Isten a mai történetben? Mi szükséges ahhoz, hogy megelőzzük a romokat? Hogy ne kelljen újból megismétlődjön az, ami korábban. Sajnos a Zárubabele templomot is lebontották. Sajnos a heródesi templomot is lebontott a római birodalom. Titus, amikor bement Jeruzsálembe. És mai napig lehet csodálni a romjait, a köveknek ott lenne a templomfal mellett Jeruzsálemben. Írdatlan, ha több tonnás sziklatömbök, ami gyönyörű, fenséges templomot épített Heródes. Mit lehet tenni azért, hogy ne ismétlődjenek meg a romok? Gyertek, nézzük meg együtt. Az első. Az ige éhezése és szomjazása nem más, mint Isten éhezése és szomjazása. Akkor az egész nép egy emberként összegyűlt a vízi kap előtti téren, és azt mondták Esdrásnak, az írástudónak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvet, amelyet az Úr adott Izraelnek. A hetedik hónap első napján tehát odavitte Esdrás papa törvényt a gyülekezet elé, amely olyan férfiakból és nőkből állt, akik mindjárt meg tudták érteni hallottakat. Fölolvasta azt a vízi kap előtti téren, víradattól délig. Hány percet állt, amíg olvastam ezt a fejezetet ma? Emlékeztek mindig, hogy testvérek, most hosszú szakasz olvasok, hallgassátok őve. Víradattól délig. Nem tudom, gondolta erre, hogy nem lehet Istent a szavától elválasztani. Isten szavának a tisztelete és szomjúsága és éhezése az igazából Isten szomjúzása és éhezése. Itt szeretnék megérni, amit árul ebben. Gondolkoztam, hogy miért pont Esdrást kérték meg erre. Engedjétek meg, hogy olvassak nektek egyetlen igeverset föl Esdrásról, hogy milyen ember volt az Esdrás. Esdrás könyve 7. rész, 10. verse így szól. Mert Esdrás erős szívvel törekedett arra, hogy kutassa, másik futásra, hogy megértse, hogy megcselekedje az Úr törvényét, és azután tanítsa Izraelben a rendelkezéseket. Kutassa, megértse, hogy megcselekedj, hogy élje, és csak azután tanítani. És arra jöttem rá, hogy itt nagy-nagy deficitjeim vannak. Ha szeretném, hogy emberek jönnek, azt mondják, hogy Sámuel, magyarázz nekünk, kérlek, olvasd nekem az igéből, akkor Esdrásnak kell lennem. És elkezd mondjam nektek, az igét éhező és szomjazó emberek bevonzák az igét éhező és szomjazó embereket. A gyülekezetünkbe is. Tudnék nevet mondani, aki nagyon szereti az igét, és egyből megjelentek körülötte mások, akik együtt tanulmányozzák vele az igét. Még egyszer mondom, az igét éhező és szomjazó emberek, esdrások, bevonzák az igét éhező és szomjazó embereket. Következő. Az ige tisztelete az nem más, mint Isten tisztelete. Esdrás az egész nép szeme látára nyitotta föl a könyvet, mert az egész népnél magasabban volt. Amikor fölnyitotta, fölállt az egész nép. És mikor Esdrás áldotta az Urat, a nagy Istent, az egész nép fölemelt kezekkel, ezt mondta, ámen, ámen. És tudjátok, ezt nem tudtuk megtenni. Azután meghajoltak, és arccal a földre borultak ki előtt? Az Úr előtt. Miközben az ígét emelte föl, hogy lássák mind, és megvallották, hogy amit most itt el fog hangzani, az nem Sámuel agymenése. Az nem Esdrás agymenése. Amit ő most mondani fog, az Isten szava lesz. Leborultak nem Esdrás előtt, hanem Isten előtt is megvallották, hogy most következik, azt az ő szavaként fogjuk fogadni. Tudjátok, hogy miért van nagyon nagy bajban a nyugati kereszténység, meg a civilizáció? Mert a Biblia lábunk előtt hever. A racionális bibliakritika, amik ízekre szedt a Bibliát, és azt mondta, hogy ezt is emberek írták, és nem hiteles, és ezt nem kell komolyan venni, és Jónás könyve csak parabola, tanmese, és akkor mondják, csűrik, csavarják az igét. Annyi kárt okozott. A nyugati civilizációban sokaknál a lába előtt hever a Biblia. Majd most magasra emelte az Isten szavát. A nép elkezdte áldani Istent, majd leborult, majd arcra borult, és áldották az Urat. Majd akkor fog hozzád szólni az Isten, amikor Isten szavaként fogod tisztelni. Ha úgy érzed, hogy már nagyon rég nem szólt hozzád, akkor tedd fel azt a kérdést, hogy tekintesz a Bibliára? Egy vallásos könyvként? Az ige tisztelete, Isten tisztelete. Következő. Érthetőség. Megérteni az igét. Tehát odavitt Esdrás papa törvényt a gyülekezet elé, amely olyan férfiakból és nőkből állt, akik mindnyájan meg tudták érteni a hallottakat. És ez visszatérő motivum az egész fejezetbe, hogy hallották és megértették. Érthetőség. Nagyon fontos. Érteni Isten szavát megérteni. És nem félreérteni. Nagyon sok kár tud származni a félreértett és a félreértelmezett igéből. Következő, befogadhatóság, befogadni az igét. Szakaszokra osztva olvasták a könyvet, Isten törvényét. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy annyit olvas, amennyit be tudsz fogadni, ne kilóra, ne tonnára, nem vagy versenybe. Ne versenyezz más, hogyha ő is, akkor én is, akkor ő is, én is, akkor én is. Ne. Annyit olvas, annyi szakaszt, amennyit be tudsz fogadni, amennyit életét tudsz változtatni. Következő szempont. Isten szerint is a hallgatóságot figyelembe vevő magyarázat. Nézzétek meg, bocsánat ezért a felsorolást, hogy Jeshua, Báni, Sérébia, Jámin, Akkub, Sabbetai, Hódia, Malszeja, Kelita, Azarja, Józadab, Hánán, Pelája, és a léviták magyarázták a népnek a törvényt, miközben a nép a helyén állt. Szakaszokra osztva olvasták a könyvet, Isten törvényét, és úgy magyarázták, hogy a nép megértette az olvasottakat. Azért vannak most a gyerekek foglalkozáson, mert reményünk szerint és hitünk szerint úgy magyarázzák neki a tanítók az ígét, hogy ők megértsék gyerekként. Értitek? Nagyon fontos a hallgatóságot figyelembe venni. Az ő nyelvükön, Cseri Kálmának van egy nagyon aranyos története, amikor nagyon figyelték a lelkészek, egy titokba tudtak összejönni, és akkor úgy oldották meg, hogy egy-egy lelkész lakásán találkoztak. Erdészben ez úgy ment, édesapám mesélte, hogy az ég családban nagyon sok születésnap volt, mindig eldugtak egy tortát. Hogyha rájuk tör a szekuritát, azt mondták, hogy születésnap van. És az egyik lelki pásztor lányának annyi születésnapja volt egy évben, rengeteg, mert be volt készített a torta. Bejött a szeku, boldog szülinap, vagy ime mi üdvözlünk, vagy mit tudom, mit énekeltek, valamit énekeltek. Na most Cserikában mondja, hogy összejöttek egy dugiban lelkészek, és a házigazda lelkésznek, én nem tudom, a 6-7 éves kislánya ott maradt a lelkészek között. A többi tesó kiment, és nem akart kimenni. És mondták, hogy hát drága kicsi lánya, mondta az apuka, neked most már ki kell menni, ma olyasmikről fogunk itt beszélni a bácsik, amit te nem értesz. És a kislány nagy komolyan az apja szemébe nézett, azt úgy kell mondani, hogy egy 6 éves kislány is megértse. És azt mondta Cseri Kálmán, ez az egy mondat többet jelentett az egész teológiai képzésénél. Amit ez a gyerek mondott, az úgy kell mondani, hogy egy 6 éves kislány is megértse. Nem nagy dicsőség úgy beszélni, hogy senki se értse. Van, akik ebben gyönyörködnek, hagyjuk meg ezt az akadémikusoknak, akik szeretnek így fényezni magukat, hogy úgy beszélni, hogy senki se értse. Mi beszélünk, hogy értsék meg. Aztán megélhetőség. Ez most nagyon két értelmű, ez a megélhetőség. Engedelmeskedni az igének. A bánat és az öröm egyensúlya. Akkor Nehémiás, a király Hertot és Esdrás pap, az írástudó meg a léviták, akik elmagyarázták a törvényt a népnek, így szóltak az egész néphez. Az Úrnak, a Istenetnek szent napja ez. Ne gyászoljatok és ne sírjatok, ugyanis az egész nép sírva hallgatta végig a törvény szavait. Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való örvendezés a ti menedéketek, vagy erősségetek. És akkor most kezd összeállni benned a mai dicsőítés, nem? Hogy Isten igen megsebez, de bekötöz. És gondolkoztam, miért sírtak ezek az emberek? Pedig a templom már nagyon rég állt. Az oltár állt. Az áldozatok futószalagon mentek. Visszakapták azt, amit 70 évig nem élhettek meg a babiloni fogságba. Most olvassák az ígét, és elkezdnek sírni. Tudjátok, hogy miért? Mert Isten szavaként hallgatták, és hogy hallgatták, Isten szava tükröt tartott eléjük, és kezdte megmutatni, hogy hány meg hány területen vétkesek, bűnösök. Isten szava megsebez. Isten szava bűnbánatra int. Nem tudom, mikor volt utoljára az életedben, hogy olvastad a Bibliát, és bűnbánatra jutottál. Elkezdtek fájni a bűnéd az igeolvasás közben. Elkezdett bántani az, hogy bocsáss meg, Uram, hogy vétkezek ellened, hogy nem a te szabad szerint élek. Mikor volt utoljára, hogy így találkoztál Istennel az ő szavában? De hadd mondjam azt, nem ragadtak ebbe bele. Isten megsebez, de bekötöz. És hadd mondjam nektek, Isten nem azért vezet minket bűnbánatra, hogy egy ilyen reszkető volt, egy ilyen régen úgy hívták, egy ilyen vallási irányzat, vagy szekta reszketőknek hívták, mikor összejöttek, mindig ilyen remegést produkáltak, a bűnbánatból űztek úgymond sportot. Mit jelent ez, hogy nem váltotta fel a gyászt, a vígasság, amit hallottál, akkor majd táncolva öröd is néped, gyászunkat vígságra fordítat, népedet megvígasztalod, örömöt szerzel neki. Azt mondja az Isten, hogy leoldozom a gyászruháidat. És azt látom, hogy van két nagy véglet, vannak, akik a állandó bánat, búbánatba ragadnak bele, ezek a búbánatos keresztjének, azt akarnak mindig örvendező keresztjének, hogy vígamparáználkodnak, Isten dicsőítve, magasztalva, ők mindig újonganak és örvendeznek. Nem tudom, hogy mondjam nektek. beleragadtak, valahogy leragadt a lemeznél játszónak a tűje ott, és de nem tudom, értitek? Isten igéje kiegyensúlyozott, Isten igéje bűnbánatra indít, Isten igéje begyógyít, megvigasztal, aztán fölvídít. A kettőnek az egyensúlya fontos. Megélni az igét, átélni Isten szavát, hogy beszélt velem, hogy szólt hozzá. És már nincs sok, jön a következő, az igének való engedelmesség következménye, az öröm. Bizony nem tettek így Izrael fi Józsuének, Nun fiának idejét egészen eddig. Igen nagy volt az öröm. Nap-nap után olvasták Isten törvénykönyvét. Az első naptól az utolsó napig, 7 napon át ünnepeltek, a 8 napon pedig a törvényben előírt ünnepnap volt. Azt akarja Isten, hogy megteremje benned ezt az örömöt. Jól laktam. Isten beszélt. Isten táplált. Isten megfeddett, bűnbánatra indított, de megmutatta a megoldást, a Golgotai keresztet, Jézus vérét, fölszabadított. Öröm. Igen nagy öröm volt. És higgyétek el, mikor Isten igéje érthető, befogadható, Isten szerinti módon magyarázott, és elkezdjük élni az égét. Na akkor fog elni az öröm, mert parancsot adtak, menjetek, hozzatok gajakat, azt mondja Isten az égében, hogy most lombsátrakat kell építeni, gyerünk, engedelmeskedjetek. Ha nagyon örömtelen az életed, hadd mondjak valamit, az én életem azért és akkor örömtelen, amikor tudom, hogy mit kér tőlem Isten, de nem teszem meg. Isten égéje akkor fog hozni örömöt neked, amikor engedelmeskedsz. És lehet, hogy az engedelmesség pillanatában nem lesz kitörő örömöt. Le fogsz ízadni, ki fogsz fáradni. Azt mondod, nem hiányzik nekem, lásd a ma egy heti ígét. De miután engedelmeskedtél, megjelenik az öröm. Olyan sokan vannak megsamanyodott hívők, csak hallgatni szeretik az ígét. Na, mit mond? Milyen szellemi csemege lesz ma? Esdrás törekedett megérteni, cselekedni, élni, és csak azután hirdetni az igét. És hadd mondjam nektek, nagyon fontos az, hogy Isten ígéje folyamatosan átvilágítson. Ennek a hónapnak 24. napján összegyűltek Izrael fiai, bőtöltek, zsákvát öltöttek, magyarán odaszánták magukat. Port hintettek magukra. Izrael utóda elkülönültek minden idegentől, azután előállva vallást tettek vétkeikről és őseik bűneiről. Majd figyeld meg, a nap negyed részén át helyükön állták, felolvasták nekik Istenüknek az Úrnak törvénykönyvéből, negyed részén át pedig hitvallást tettek, újra és újra leborulva Istenünk az Úr előtt. Olyan nagy dolog, a romok megelőzősködik legfontosabb része, hogy enged, hogy naponta átvilágítson az ége. Legyen egy ilyen igazi átvilágító. Az ége ilyen kivizsgál. Vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, nézd meg, nem járok-e. Nem járok-e hamisság útján, aztán vezess az igazságos vényét. Vizsgálj meg, Uram, enged, hogy átvilágítson. Ha meg akarod előzni a romokat, akkor erre hív Isten, és befejezem most már, mindez azért lehetséges nekünk új szövetség emberekkel, mert testé lett az ige. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az egylénynek dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsága. Jézusban megjelent nem csak a kegyelem, megjelent az igazság. Ő betöltötte Isten igazságát maradéktalanul. Életet szeplőtlen és ártatlan áldozat. Betöltött a törvényt maradéktalanul. És ő volt az egyetlen, aki lehetett ártatlan ember áldozat. Ott, Golgotai kereszten. Magát adta értem is érted, az ige testé lett. És ő szeretne veled minden nap találkozni a Bibliában. a testéletéje. Azt mondja a zsidókhoz itt levél, mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kélő karnál, mélyre hatol az elme és a lélek, az ízületek és az velük szétválásáig, és megítél a szív gondolatét és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szem előtt. És mondjuk együtt az utolsó mondatot, neki kell majd számot adnunk. Nem tudom, érted? Neki. És nem egy könyvnek, egy papírnak, egy személynek, aki ott van minden sora mögött.